Akkor szeretettel köszöntök mindenkit, aki csatlakozik a délutáni szekció üléshez is, és nagyon jó, hogy megvalósult ez a szakkönyvtári seregszemle, egy kicsit még tanulandó formában ebben az online formában, de nagyon jó, hogy most is még mindig nagyon sokan csatlakoznak hozzánk, és én is azt szeretném kérni, amit délelőtt Judit is kért, hogy a hangszórót, illetve a kamerát kapcsolja ki mindenki, mert ezzel megkönnyíti a különféle sávhatékonyságot. És akkor csapjunk is bele a délutánba rögtön. Szeberényi Gábort köszöntöm, főigazgató urat köszöntöm a Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár és Tudásközpontjából, aki az első előadást fogja tartani. Az előadóknak, ahogy Gerencsér Judit főigazgató helyettes asszony is tette, 5 perccel az előadás vége előtt bele fogok szólni, ezért elnézést kérek mindenkitől, ez csak egy ilyen idő meghatározás lesz. Akkor át is adom a szót főigazgató úrnak.
Nagyon szépen köszönöm a meghívást is és a lehetőséget, hogy itt beszélhetek. Egy pillanat is megpróbálom. Remélem, hogy a PPT-t látják. Ha nem, akkor...
Látjuk.
Szuper, köszönöm. Ha esetleg elakad a feltítés közben a dolog, akkor ez remélem érzékelhető lesz, és azt is kérem, hogy akkor szóljon valaki, hogy utolérjük önmagunkat a PPT-vel. Szóval, Karácsony Gyöngyének az előadásához nagyon könnyen tudok csatlakozni, mert olyan mértékben VUCA világban élünk, hogy ő és Marton Józsi kolléga lényegében elmondták az előadásomnak egy jelentős százalékát. Azért szerencsés, mert így bizonyos ismétlésektől el tudok tekinteni, és akár még az időmenedzsmentben is hasznos lehet. Amit én ilyen Big Fangos címmel megpróbáltam megfogalmazni, hogy miről fogok beszélni, az egy vidéki egyetemi könyvtárnak a sorsa, olyan értelemben, hogy a helyben lét és az egyetemesség, ami az egyetemhez és az egyetemes könyvtári szerepekhez és kultúrához és tudománymenedzsmenthez kötődést is egyszerre jelenti, tehát ez egy inkább idézőjelbe irandó egyetemesség, ebben a címben ez most nem látszik, ezt akarja. Ez egy olyan szerepkörrel ruházza fel a vidékek, tehát fővárostól távol lévő egyetemi, főleg tudományi egyetemi könyvtárakat, amik nyilván nem egyediek Pécs esetében, egy csomó vonásukat tekintve, de nyilván rendelkeznek olyan lokalitásokkal, amik mások nem tapasztalhatóak, de talán érdemessé teszik azt a felvetést, ami a szakkönyvtári jellegnek és a felsőoktatási jellegnek, mint könyvtártípusnak az ötvözeteként fogalmazható meg. És nem egy elméleti előadást szeretnék tartani, ezt előre bocsájtam, és nyilván a tény, hogy egy felsőoktatási könyvtár az szakkönyvtári jelleget is kap, ez azért ez viszonylag triviális, és mindenki, a jelenlévők számára mindenképpen ismert ügy. Tetejébe ezt a fajta összehasonlítást magyar viszonylatban megtette már Keveházi Katalin néhány évvel ezelőtt egy előadásában, ahol kimondottan a felsőoktatási könyvtár, a szakkönyvtári jellegét vizsgálta, elsősorban akkor elkészült felsőoktatási, az LKK által létrehozott felsőoktatási stratégiai koncepció, illetve a szakkönyvtári oldalon pedig a szakkönyvtári koncepció, stratégiai koncepciónak az összevetése, meg funkcionális összehasonlítása révén, tehát ez engem felment az alól, hogy egy ilyen jellegű összehasonlítást magam is megtegyek. Ezért itt az elején pusztán csak két dián szeretném érzékeltetni azt, hogy milyen közös vonások és különbségek emelhetők ki ebben a két könyvtártípusban, ami hatással van ezekre a típusú felsőoktatási könyvtárakra. Közös vonások mindegyik funkcionális rendszerbeli, vagy a könyvtár rendszeren belül elfoglalt helyét jelentő értelemben rendszerbeli, illetve jogi összefüggésű, illetve nyilván szolgáltatási jellegeket is öltenek ezek a különbségek és a hasonlóságok is. Közös vonások nyilván szakkönyvtárakat tekintve, meg felsőoktatási könyvtárakat is tekintve elsősorban a tudományos tartalommenedzsment, a könyvtári rendszerben betöltött speciális funkció, hasonló kihívásokkal való küzdködés, itt egyszerűen a digitális, különféle digitális platformoknak a megjelenítése, az ezzel kapcsolatos kényszerpálya, úgy tetszik, más olvasatban az egyénieskedésnek a lehetetlensége, mert hogy egy jellemzően aggregátor szolgáltatásokba való belépésnek a felhasználói oldali igényét kell tudni kielégíteni helyben, akárhol tartózkodik az a könyvtár. Ez szükséges szakmai kompetenciákkal kell rendelkezni a kollégáknak, és ennek nyilván megvan a maga, hogy úgy mondjam, már erőforrás menedzsment oldali problémája. Másfelől a jogi környezet viszont hajlamos, mindenféle különbségtétel nélkül, és ez is egy közös vonás, egy kalap alatt értelmezni a szakkönyvtáraknak és a felsőoktatási könyvtáraknak a funkcióját. Ez különösen igaz, hogy éppen revízióban lévő 30/2014-es EMBI rendeletnek a megközelítés módjára. Itt zárójelben jegyzem meg, hogy az, amit a Marton Józsi előadásában említett, hogy az LKK, ugye, sőt, Szólás Péter is említette, hogy itt az LKK részt vesz ezekben a revíziós folyamatokban, amik a jogszabályi környezetnek a változását való hatást jelentik. És ebben az LKK-ban kimondottan azt fogalmazódott meg ezzel a rendelettel kapcsolatban, hogy itt érdemes lenne a szakkönyvtár és a felsőoktatási könyvtárak közötti distinkciókat jobban kidomborítani magában a jogalkotói folyamatban, meg a jogalkotói szándékokban, mint ahogy most tartalmazza ez a rendelet. Most ez nyilván vagy megtörténik, vagy nem. Vannak eltérő vonások is, hogy ezen a vonalon folytassam. Itt a fenntartói környezet az nyilván egy szakkönyvtárak esetében egy viszonylag triviális dolog, a felsőoktatási könyvtárak esetében mondjuk 2 évvel ezelőtt még nem volt az. Most, hogy a nagy egyetemek és modellváltásba kezdtek, így ez a fenntartói kérdés, ez egy viszonylag, hát hogy mondjam, nehezen megjósolható, a könyvtári rendszer egészen nehezen megjósolható hatásokat hát indukál, ami még egy olyan kihívás, amire most én nem tudok nyilván reagálni sem, nem is terveztem, de ez egy fontos, akár nem is feltétlenül eltérő, hanem nagyon minden intézményt egyedileg érintő szituációt fog eredményezni. Tehát itt igazából a nagy kihívás a könyvtári rendszer fönntartásának, a közös fönntartásának a megoldásai köré kell, hogy szerveződjön. Ugyanez elmondható a szervezeti felépítményről, és hát nyilván oktatási fókusszal azért a szakkönyvtárak, hát hogy mondjam, más jelleggel rendelkeznek maximum, mint a felsőoktatási könyvtárak, ami azért ugye a legfontosabb funkciója magának a felsőoktatási intézményrendszernek, és nyilván a benne lévő könyvtárnak is. Na most a tudományegyetemi lét, meg a nem Budapesthez közeliségnek az állapotából számos dolog következik. Ezek nyilván olyan lokális szituációkat eredményeznek, amik azért városonként, meg egyetemi könyvtáronként eltérnek. És itt azért innentől kezdve elsősorban Pécsre szeretnénk fókuszálni, bár talán van olyan része ennek a mondandónak, ami máshogy is gondolatokat ébresztett. Nyilván különböző történeti körülmények működnek egyetemenként, meg városonként, nagyon eltérő geográfiai, meg várostopográfiai helyzetben kell az adott könyvtárnak, meg az adott egyetemnek, mint anyaintézménynek, úgy mondjam, a helytállnia. Ez regionálisan is hát definitív. Pécs esetében egészen bonyolult. Nyilván sokan jártak Pécset, talán akik ott jártak egy részük az egyetemnek a topográfiai helyzetével is tisztában van, hogy ez nem egy könnyen azonosítható kampusszal rendelkező egyetem, ezt mondjuk az irányító táblák a városban elég jó demonstrálják, nagyjából minden irányba mutatnak táblák, amik mind a Pécsi Tudományi Egyetemhez vezetnek, ami egyszerűen nem nagyon igaz, de mégis igaz minden vonatkozásban. Tehát egy teljesen széttagolt kampuszú geográfiai és egyébként várostörténeti okok miatt széttagolt kampuszú és egyetemtörténeti okok miatt széttagolt kampuszú egyetemről beszélünk a mai napig Pécset. A tetejében a Pécs Egyetemnek a története, a hamarosan centenáriumát ülő Erzsébet Tudományi Egyetem Pécsi költözésének a magyarán 100 év története, ez egy nagyon erős diszkontinuitásokkal és szervezeti és formai diszkontinuitásokkal megáldott vagy megvert történet, ami azzal a könyvtárra vonatkozó eredménnyel jár, hogy lényegében mind a karoknak, mind a hozzá kapcsolódó könyvtári előzményeknek, vagy könyvtári következményeknek, és könyvtári támogatásnak a története intézményesen egy nagyon egymásra torlódó szervezeti struktúrát eredményezett, és ennek a nyomai, ezek a 2000-ben létrehozott egyetemi integráció dacára azért mind a mai napig éreztetik hatásukat, mind az egyetemnek a működését tekintve, az egyetemi integráció mélységét tekintve akár, mind a könyvtárnak, mint egy egységes szervezetű hálózati könyvtárnak a Pécsi Egyetem könyvtár esetében, egységes irányítás alatt és szervezeti formában működő könyvtárnak az esetében is. Benne vannak ezek a törésvonalak továbbra is, amik ugye a történeti előzményekből és szervezeti formából fakadnak. És ezek mindenre részben pedig hatást gyakorolnak, ami mind a szolgáltatás fejlesztési lehetőségeket, mind a szervezeti működést, mind a gyűjteménymenedzsmenttől kezdve a szolgáltatásmenedzsmentig minden területet érintenek. Most ez azért lehet esetleg érdekes, mert hogy egy viszonylag lokálisan is bonyolult funkciórendszer alakul ki, ami a Pécsi Egyetemi létnek és a Pécsi Egyetemi könyvtár működésnek egy ilyen sajátja, ami egyszerre jeleníti meg a lokális funkcióknak a jelenlétét, meg a történelmi előzményekből fakadó hagyományoknak és gyakorlatoknak a jelenlétét, és az egyetemes funkcióknak azt a részét, ami ennek a dolognak a egyszerre megőrzését és egyszerre integrálását kell, hogy megvalósítsa. És mindezt egy olyan tudásipari vagy tudásmenedzsment környezetben, amiben az egyetemnek a szerepvállalása is egy, hogy mondjam, versenykihívásként értelmezhető, és amiben az egyetemes funkcióknak, tehát a lokális mellett az egyetemes funkcióknak a kidomborítása pedig egy olyan környezetbe helyez az egyetemet és ezzel a könyvtári háttértámogatást, ami meg teljesen független attól, hogy hol helyezkedik el ez az intézmény. Tehát ez a kettő dolog, ez a kettőnek közös metszete az, amiben megpróbál a PT Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont elhelyezkedni. Na most a lokális funkciók vonatkozásában itt hát még Debrecenhez képest is nagy létszámú telephelyen rendelkezünk, és tetében nagyon fontos, hogy ne csak Pécsről beszélünk ebben az esetben, hanem arról, hogy Pécset, Szekszárdon, Kaposváron, Szombathelyen és Zalaegerszegen is vannak telephelyek, és Pécsen is a széttagolt kampuszú állapot miatt sok telephely van. Létezik egy ilyen kelet- és nyugati kampusz koncepció fejlesztési szempontból is a Pécsen belül, de egyelőre ez még azért ezzel a 15 telephelyel íródik le könyvtári funkciókat tekintve. És nagyon fontos ebből a szempontból az, hogy ezek a lókuszok, amik telephelyekként is azonosíthatók, ezek képzésekhez kötődnek, nyilván az adott térhez kötődnek, időnként adott városhoz, és nagyon fontos, hogy karokhoz kötődnek, tehát ezek hagyományaikat tekintve és szervezeti előzményeket tekintve kari könyvtárak, amik egy 15 közül az egyik lókuszon található központi könyvtár, hogy mondjam, erőterében vannak benne, és volt benne a korábbi az integráció, egyetemi integrációt megelőző időszakban is. Vagy most praktikusan a központi könyvtárat egyszerűsítsük a tudásközpontra, ami nem egészen igaz, aki ismeri a helyzetet, az tudja, hogy miért, meg majd picit beszélek is róla, de most csak a jobb elképzelhetőség kedvére egyszerűsítsük a tudásközpontra a központi könyvtárat. Na most a kari könyvtári létnek nagyon érdekes mellékhatásai azok, amik a szakkönyvtári szerepköröket domborítják ezekbe a lokális funkciókba. Elsősorban azért, mert a nagyon, nagyon kiemelten a karoknak, vagy az adott intézetnek akár, hogy kisebb fiókönyvtárról beszélünk, vagy egy nagyon, nagyon speciális gyűjtőkörnek és feladatellátási szerepnek kell megfelelni az adott szituációban, vagy nagyon közeli, tehát nagyon specifikus szakkönyvtári szerepet kölcsönöz ennek a fajta feladatellátásnak, és nagyon közeli kapcsolatot eredményez, részben a történeti hagyományok, részben pedig a gyakorlat alapján, meg az elvárások alapján is, a felhasználókkal, amit elsősorban hallgatókat és oktatókat jelent, akik az adott kampusz elemen az adott könyvtárhoz kapcsolódnak. Nyilván ez más hálózati könyvtárban is így van, csak ez Pécsett miatt, a széttagoltság miatt, ez különösen lényeges összefüggés. Na most emellett vannak azok az egyetemesnek hívott funkciók, és itt már idézőjelben van a szó, amik ugye arról szólnak, hogy vannak bizonyos egyetemi könyvtári létben mára már triviális, és egyébként korábbi előadásokban ismertetett tartalmak, amikkel folyamatos foglalkozása a feladata és a központi elvárás az egyetemi könyvtárnakkal szemben, köztük a Pécsi Egyetemi Könyvtárra szemben is. Itt eltekintenék a felsorolástól mindenki számára ismert, hogy az egyetemi könyvtárak mikkel foglalkoznak, a stratégiai fejlesztési irányok azok, amiket az LKK megfogalmazott, kimondottan fókuszba helyezték ezt, mint hogy az egyetemi, PT Egyetemi Könyvtárnak a stratégiája is fókuszba helyezi ezeket a témákat. De ezeknek van egy olyan sajátosságuk, hogy ezek az egyetemes funkciók, ezek jellem, hogyha végignézzük őket, és ezeknek a száma még bővíthető lenne, ezek jellemzően nem kötődnek helyhez. Ezek pontosabban a jelen pandémiás környezetben kiválóan bizonyíthatóan táv munka jelleggel is ellátható feladatkörök, mert hogy nagyon online és nagyon internethez kötött tevékenységek zömben, vagy eleve olyan szolgáltatási formák, amik az online térhez kötődnek. Ami viszont nem jelenti azt, hogy az előbb említett lokális funkciókhoz képest prioritást élveznének abban a szempontból, mondjuk normális működést és nem pandémiás környezetet tekintve, abban a szempontból, hogy ez a két dolog az egymást kiegészítően tud csak hatékonyan működni, és egymást kiegészítve is működik. Ennek a szervezeti formája, tehát az egymásra rétegződés, amit elvileg a DIAN, ami az organom, pillanatnyilag az organogramja a PT Egyetemi Könyvtáros Tudás Központnak, igazolja ezt az egymásra rétegződést, ami hogyha remélem látszik, látszanak az apró betűs részek is, nyilván ez egy kép, és sajnos érdemben nem tudok rajta nagyítani. Az lehet észrevenni, hogy egyfelől az egyetemes funkcióknak és a tudásközpontnak, mint térnek a használat az a központi könyvtárhoz kötődik, mint fő feladatkörhöz, míg a kari könyvtárak jellemzően szakkönyvtári jelleget is viselnek már a nevükben is, tehát már a nomenklatúra is jelzi ezt az előbb említett szakkönyvtári jelleget. Szívesen mondanám azt, hogy a kari könyvtárak esetében a szakkönyvtáraknak a névbeli megjelenése az valami őrületesen tudatos koncepció és folyamat menedzsmentnek az eredményeképpen van így, ahogy az ábrán látják. De valójában ez egy organikus fejlődésnek a tükre, ami most az ábrának a jobb felén látható. És mint látják, vannak könyvtári elemek, ahol megjelenik a szakkönyvtár kifejezés a névben, más esetben nem. Ebből könnyen lehetne azt a következtetést levonni, hogy vannak olyan elemei a PT Egyetemi Könyvtári Hálózatának, ami kimondottan szakkönyvtár, ami más esetben ezt nem gondoljuk így. De gyakorlatban ez nem igaz. Tehát gyakorlatban az történik, hogy minden esetben szakkönyvtári jellege van ezeknek a gyűjteményeknek és könyvtári feladatokat ellátó szerzeti elemeknek, tehát amik karokhoz kötődnek, mint ahogy előbb elmondtam. És egyszerűen nevezéktan nem követte ezt ilyen konzekvensen ezt a folyamatot. Viszont nagyon fontos funkcionális, hogy is mondjam, kidomborítást is igényel, elsősorban a PTE finanszírozási környezete szempontjából, meg egyébként feladatszervezési szempontból is, hogy ez a szakkönyvtári jelleg ez erősödjék, és ez egy mellesleg egy jövőbeni mozzanat is kell, hogy legyen a kari könyvtáraknak a szerepkörének a, hogy is mondjam, határozott kontúrokkal való körberajzolása irányában. Ez pedig azért szükséges, mert hogy a maga gyűjtemény, amit az egész egyetemi könyvtár lefed, meg az egész feladatkör halmaz, amit az egyetemi könyvtár lefed, az csak akkor értelmezhető, hogyha az összes elemét egyben tudjuk a felhasználóknak prezentálni. Tehát egyik elem sem vehető ki úgy, hogy egy másik elem átvegye a funkcióját. Tehát teszem azt, mondjuk a tudásközpont ellátna olyan feladatokat, amit mondjuk a művészeti karnak kell tudni, kari könyvtárnak kell tudni ellátni. Egyszerűen azért nem, mert maga a gyűjtemény szervezése, meg a kampusz szétavoltsága, stb., meg maga a funkció, amit az adott kari könyvtár az adott karhoz, az adott hallgatókhoz, az adott oktatókhoz közel lévén kifejt, ezek nélkül nem valósítható meg, és nem pótolható. Tehát a tudásközpontban lévő elsősorban front office gyakorlatok, tehát olvasószolgálati gyakorlatok, azok alapvetően nyilván az oda ott megjelenő igen nagy létszámú, jó esetben igen nagy létszámú, már mint pandémia nélkül esetben, igen nagy létszámú hallgatóságot és látogatói kört szolgálják ki. Nyilván rengeteg személyi kapcsolattal könyvtáros és olvasó között, ugyanakkor nélkülözi a tudásközpont a maga, hogy is mondjam, nagyságrendjeivel azt a fajta személyességet, ami a kari könyvtárak esetében viszont meg tud valósulni. Na most ez a legfontosabb része annak, amit és nélkülöz egy csomó minden mást is, tehát beleért például a gyűjteményszervezésnek azt a részét, hogy egyszerűen a gyűjtőkori kódex tartalmakat delegál a megfelelő szakkönyvtári ellátásban résztvevő kari könyvtárakra, és ezeket mondjuk a tudásközpont nem pótolja, és nem is pótolhatja, és egyébként nem is lehet pótolni, nincs is különösebb értelme. Tehát azt mondanám ez az egész ügy egyben, hogy ez a szakkönyvtáriság, ami főleg a kari könyvtárakra jellemző, illetve az egyetemességnek a feladat ellátása, amit meg inkább a kicsit sztereotíp könyvtár fogalom, ami az egyetemnek bizonyos részén tudja jellemző lenni, hogy tudni, hogy minden fönn van az interneten, és tulajdonképpen minek kellenek ezek a nagy terek. Zárójelbe edzem meg, hogy irigyléssel nézzük a valamennyien Pécsről a debreceni egyetemi könyvtárnak a fizikai fejlesztését, ennek tükrében is. Ezek a dolgok egymásra rétegzőve tudnak csak jól működően jelen lenni. Jó. Itt érnek rá arra pontra, hogy ezt hogyan próbáljuk meg a gyakorlatba átültetni. Itt annak ellenére, hogy gyakorlatról fog beszélni, azért alapvetően jövőképről lesz elsősorban szó. És itt a címben megadott, alcímben megadott másik mozzanatra fókuszálnak a következőkben. Új stratégiát kellett létrehozni a Péter Egyetemi Könyvtárs Tudás Központnak, egyszerűen azért, mert lejárt az előző 2015-2020 közötti stratégia, az 5 éves ciklusokban szerveződő stratégiák klasszikus hagyományai szerint az utolsó évekre, mondjuk másfél-két évre már elég elnagyolt állapotban volt, meg elég sokat változott a munkavilág miatt a környezet ahhoz, hogy ezzel muszáj legyen foglalkozni. Ezt mi 2018 végétől, 19-től elkezdtük megtenni. Nyilván nem számoltunk egy világjárványjal, meg néhány egyéb tényezővel, ami a stratégiai alkotásnak nem használ, sose. Tehát olyan hektikusságot tapasztaltunk, hogy tulajdonképpen a 19-ben befejezni, tehát 20-ra befejezni tervezett stratégiai alkotás végül is 20-ba is jócskán belenyúlt, és végül is csak 20 őszén zárult le maga a formális stratégia fejlesztési folyamat, azzal, hogy tulajdonképpen a 20-as évet már az új stratégiának jegyében töltöttük a gyakorlat szempontjából, miközben egyébként maga a stratégiai dokumentum mondjuk így, hogy még nem készült el. Eleve rövidebb ciklusú stratégiával számoltunk, és a hektikus környezet miatt a, mondjuk az erőforrás elemzésből ismert PGTT analízisből lényegében mindent kikapcsoltunk a tervezés szintjén, ami nem rajtunk múlik.
Bocsánat, hogy beleszólok, de 5 perce van most már.
Jó,
köszönöm.
Tehát olyan olyasmiket emeltünk ki, amik a trendekre vonatkoznak, a technológiai környezet és elsősorban a munkatársaknak a tudására, vagy a tudásának fejlesztésére. Egy szervezeti átalakítás az a központi könyvtárat érintette két lépcsőben megtörtént 2020 folyamán, és meghatároztunk olyan fókuszokat, amik a fejlesztésnek az irányait meg tudják, hogy mondjam, keretezni tudják. Itt ennek az összes részletét nyilván nem fogom most tudni végigmondani, a látható linken elérhető a könyvtárnak a stratégiája, ami ténylegesnek tartok kiemelni azok a fő fókuszok. Tehát egy 4 tematikai fókuszban 7 stratégiai célt szerveztünk össze. Itt nyilván van egy egyetemi innovációs fókusz, az innováció most egy kellemes hívószó az egyetemi környezetben. Ez alapvetően kutatás és publikálás támogatást, illetve, hogy úgy mondjam, korszerű gyűjtemény menedzsmentet takar elsősorban. Szerintem a DIA ebben az esetben önmagáért beszél. Egy hallgató elégedettség fókuszt kapcsoltunk be, aminek az az háttere elsősorban, hogy az oktatás támogatás, mint jellegzetesen egyetemi feladat, egyetemi könyvtári feladatkörben nagyon erős volt sokáig a fókusz az oktatókon, mint oktatást végzőkön. És kicsit jobban Pécset legalábbis háttérbe szorult a hallgatói elégedettséggel, meg a hallgatói eredményességgel, és mondjuk általában az oktatás támogatásnak, a tanulás támogatási részével kapcsolatos feladatköröknek a kidomborítása. Itt egyszerre van egy ilyen térinnováció, legalább a tervek szintjén, ha egyre finanszírozási oldalán, ennek még nem is nagyon látszik, hogy honnan lesz, talán a modellváltás kapcsán keletkeznek ezzel kapcsolatos források. A másik pedig az, hogy kimondottan hallgatói elégedettségből próbáljuk meg levezetni a fókuszcsoportok között, amiket ugye a minőségi elvek is előírnak, a hallgatók keletkezzenek meg jobban, kerüljenek jobban fókuszba az oktatói kutatói kör mellett, mint főfelhasználók. Nagyon lényeges a kapcsolati fókusz, ami hát igazából partneri kapcsolatokat jelent, mint belső, mint külső partnerek tekintetében. Itt különösen fontos jövőben iránya kell, hogy legyen a nemzetközi esítési folyamatok támogatásaképpen az egyetemi könyvtár nemzetközi kapcsolatrendszerének a kiépítése. Ez Pécs esetében, Isten tudja miért, de valamiért nem bontakozott ki sosem, és ezt a részét tényleg viszonylag a nulláról kell kezdeni. És az egésznek a keretét pedig egy szervezeti fókusz adja meg, ami szintén több pillérből áll, de az igazából a lényeges az a célrendszer ebben, hogy egy olyan belső szervezeti integráció jön létre, ami ezt a lokalitásos és egyetemességet egyszerre célzó ügyet a belső, a hálózati működés belső integrációjának a növelésével, de úgy integrálja, hogy a közben ezeket a lokális jó gyakorlatokat és működést megőrizze. És akkor talán betartom az időt, hogyha az utolsó diánál kicsit itt a végén megpörgetve, erről beszélnék két mondatot még, hogy ez a fajta hálózati lét, ami egy integrált könyvtárban, mint a Péter Egyetemi Könyvtár és Tudás Központ megvalósul, ez nagyon regionálisan is egyébként, városi szinten is, tehát Szekszárd és Pécs vonatkozásában kifejezetten, olyan egyetemi könyvtári funkciókat telepít erre az intézményre, ami ebben a környezetben egyszerűen azért, mert messze vannak a más szakkönyvtárak, tehát Budapest történetesen messze van, ezért itt helyben rendkívül fontos funkciókat kénytelen viselni, akkor is egyébként nem szeretné, de szeretné, tehát ezt szeretnénk fenntartani. És helyben, tehát ez a harmadik missziós hatás, ez itt jön képbe, az egyetemnek a harmadik missziója, ez a társadalmi hatás, ezt a regionális és lokális jelenlétet, ezt kimondottan hangsúlyozni is, ezt nem csak szeretnénk, hanem kell is ebben a régióban, amiben a PTE, illetve a PTE Egyetemi Könyvtár elhelyezkedik. Nyilván azzal, hogy az egyetemnek az eredményességét, egyetemes eredményességét kell tudni, hogy mondjam, fejleszteni és támogatni ennek a könyvtárnak, mert ez a fő funkciója minden egyéb funkciója mellett. Köszönöm szépen a figyelmet.
Nagyon szépen köszönjük főigazgató úr előadását, és szeretném megkérdezni a hallgatóságot, hogy van-e kérdés főigazgató úrhoz, illetve az előadáshoz. Amennyiben nincs, akkor megköszönve az előadást, köszönöm. Szólítom a következő előadót,